Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a szülés utáni depressziót járjuk körül. Mindenről először Rosszik Linda klinikai szakpszichológussal, a Mamakör társalapítójával beszélgetek. A szülés utáni depressziónak biológiai, lelki vagy társadalmi okai vannak?
Ez így mind a három egyszerre. Tehát ez egy nagyon, nagyon komplex jelenség, és mind a három tényezőnek nagyon fontos szerepe van benne, és külön örülök is, hogy a társadalmit mondtad, mert az, hogy milyen anyának lenni, erre nincs egy egyszerű válasz, hol milyen anyának lenni. Tehát nagyon nagy mértékben meghatározza az anyaság megélését az, hogy milyen társadalmi közeg veszi körül azt az anyát.
Mind a három koordinátorrendszernek úgy kell állnia, hogy ez befolyással bírjon, vagy elég az egyik is?
Nem lehet szétválasztani, tehát ez tényleg egy komplex helyzet. Nyilván vannak fokozatai a depressziónak, van enyhe, van középsúlyos, súlyosabb fokozat. Minél inkább tolódik el a súlyos felé, annál hangsúlyosabb a biológiai háttér, és annál fontosabb az is, hogy erre a megfelelő kezelést kapja az édesanyja. Tehát egy gyógyszeres kezelés az abszolút szükségessé válhat ebben az esetben.
Menjünk végig akkor ezen a
hármon.
A biológiai ok az miben áll? Tehát mi változik meg tudományos módon kimutathatóan az édesanyjában?
Hát ez ugyanúgy van, mint kezdjük onnan, hogy a szülés utáni depresszió megnevezés önmagában egy picit félrevezető, mert valahogy azt a képzetet kelti, hogy a szülés önmagában az, ami kiváltja a depressziót. De ahogy ezt az előbb te is felsoroltad ezeket a különböző okokat, itt nagyon sok mindenről van szó. A pontosabb leíró megnevezés az úgy hangzik, hogy depresszív epizód szülés körüli kezdettel. Tehát ez akár már a várandóság alatt is elindulhat, és lehet ez a szülés utáni első hetek, hónapokba, de akár ez kitolódhat hosszabb ideig is, és aztán ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy hol kezdődött, és akkor ez még a szülés körüli időszakhoz kapcsolódik, vagy itt valami másról van szó. Így a biológiai okok az ugyanaz, mint a depressziónál, tehát hogy valamilyen nem teljesen ismert okokból valahogy elállítódnak azok a biológiai agyi folyamatok, amik egyébként a hangulat szabályozásért felelősek. A szülésnél ugye extra rátevődik az, hogy van egy nagyon nagy hormonális változás is az édesanyában, tehát ott még inkább fel tudnak erősödni ezek a folyamatok.
Arról mi a véleményed? Ez mennyire bizonyított, hogy az ösztrogén és progeszteron szint emelkedik meg, vagy ezt szokták emlegetni általában, mint kiváltó okot?
Hát ezt nem tudom, ez inkább már szakorvosi kompetencia az, hogy pontosan milyen hormon hogy hat. Azt tudom én is, hogy például a szoptatásnál a megemelkedett prolaktin szint, az egy védőfaktorként szokták beazonosítani. De hogy pontosan milyen hormon hogyan hat az idegrendszerre, azt már nem az én kompetenciám, azt nem tudom.
És ez egy kémiai egyensúly áttolódást vagy borulást?
Igen, ugyanúgy, mint a depressziónál, hogy van egy ilyen megborulása a különböző neurotranszmittereknek, vagy annak, hogy azt hogyan dolgozódik fel az idegrendszerben.
Ez mindenkinél előfordul? Tehát ez kivéthetetlen? Minden édesanyjánál?
A hormonális változás? Hát az igen, persze. Hát a maga a szülés, a szoptatás, azok mind hormonális folyamatokkal is járnak együtt.
Ennek a mértéke, tehát a változás mértéke, ez lehet változó különböző édesanyjáknál?
Egészen biztosan. Hát az is, hogy akár az, hogy a szülésnek milyen a folyamat, hogy a szoptatás hogyan indul be, ezek mind persze, ugyanúgy, ahogy a hétköznapi életünkben is, vagy a női ciklusnak az összetevői vannak irányok, meg vannak arányok, de az, hogy ezekben nagyon sokféle eltolódás lehet, persze.
Ahogy a hatóereje is változhat.
Tehát így van.
Egészen más,
ki mire érzékeny,
ha jól sejtem. Tehát valakinél ez a fajta hormonális vihar nem okoz akkora problémát, vagy megborulást, míg másnál sokkal
nagyobb. Igen, és itt jön be az a többi tényező, amiről beszéltünk, a szociális háttér, a közeg, a személyiségvonások, hogy egy-egy ilyen hormonális változást hogyan értékel az az ember, hogyan dolgozza föl, milyen erőforrásai vannak, hova tud nyúlnia, amikor egy ilyen nehezebb perióduson megy keresztül.
A lelki változások tekintetében tudsz mondani valamifajta folyamat ábrát, hogy mi is történik itt valójában?
Igen, és itt mindenképpen a társadalmi oldalt már szeretném hozzátenni. Ugye alapból a depressziónál, a tünetek között jellemző egy ilyen, egyrészt ugye vannak ezek a klasszikus lehangoltság, örömre való képességnek a csökkenése, alvási nehézségek, étvágytalanság vagy túlevés, és akkor itt ilyen lelki okok, mint például értéktelenségérzés, bűntudat, vagy akár önvádlás, döntési képességek csökkenése, vagy ennek a megélése. Na és ezek az utóbbiak, ezek nagyon jellemzőek az anyákra. Ugye a szülés, a gyerekvállalás az egy normatív krízis, tehát egyfelől normális, hétköznapi, sokakkal megtörténik. Másfelől krízis, mert egy iszonyatosan nagy átrendeződéssel jár, új szerepeket kell megtanulni. Tehát maga ez az átrendeződés, ez a krízis része, ez nagyon sok olyan negatív lelki tényezőt, meg gondolatokat tud behívni, mint a bűntudat, meg az önvád, az értéktelenségérzés, hogy valamit nem csinálok jól. És itt jön be a társadalmi, hogy a mai társadalmi berendezkedésben, nukleáris családokban élünk, egy anya nagyon ritkán látja azt, hogy milyen is igazából egy csecsemő, milyen a kisbabás időszak, hogy néz ki az, amikor egy kisbaba órákon át sír, de aztán megnyugszik, vagy nem nyugszik, meg mi kell ehhez? Másoknál is így van, mások is ennyit kell neki éjjel? Lehet az, hogy én éjjel 11-ére ébredek fel, és akkor nem azt érzem, hogy szeretem a kisbabámat, ez normális vajon? Tehát, hogy nagyon elszigetelté válik az anyáknak a megélése, és ez rengeteg fantáziának ad aztán teret, hogy ezzel mit kezdek ezzel az élménycsomaggal.
Mindennek az eredője az izolátság, ha jól sejtem.
Tehát az izolátság az egy borzasztó nagy probléma, igen, igen. Mert nincs tükör, nincs visszajelzés, és nincsenek minták, nem látom másokat, hogy ők hogyan boldogulnak ezzel a helyzettel.
És ez lesz a keltetője a démonoknak, ami által...
Hát abszolút tud lenni, igen, igen. És nagyon könnyen ezeket a lyukakat, hogy mi miért van, töltik ki az anyák, meg egyébként a hétköznapi életünkbe sokszor csinálja ezt bárki, hogy akkor biztos velem van a baj, én nem csinálok valamit jól, mégsem akartam annyira anya lenni, ki nem dilemmázik akár azon, hogy jó, akkor mi lesz a régi életemmel, a munkámmal, a hobbimmal, az akármi, és akkor hú, lehet, hogy rossz döntést hoztam, tehát, hogy nagyon gyorsan lehet ilyen negatív következtetésekre jutni, amiben valahogy az anya saját magát teszi felelőssé, ami persze beindít egy ilyen negatív spirált.
Mindjárt belemegyünk majd a részletekbe, de szerintem mindenek előtt vegyük át ennek a fázisait. Ugye az első, az úgynevezett baby blues.
Igen, ezek azért külön dolgok, nem feltétlenül függenek össze, nem feltétlenül úgy van, hogy a baby bluesból lesz a depresszió, de lehet az is. A baby blues az a szülés követő 1-2 hétben szokott megtörténni, néhány nap ilyen viharos érzelmi állapotot, érzelmi ingadozást, akár felhangoltság, lehangoltság, és a depresszióhoz nagyon hasonlatos gondolatokat, megéléseket, értékcsökkenés, bűntudat, akár kontrollálhatatlan sírás. Tehát egy ilyen nagy vihar, ami a spontán gyógyul általában, tehát néhány nap alatt lecseng, de ettől még nagyon rossz. Tehát, hogy nem szabad nem komolyan venni, hogy ott abban az időszakban nagyon sok támogatásra lehet szüksége az édesanyának. Még akkor is, ha ez pár nap alatt lecseng.
Ennek a elburjánzott verziója a depresszió. Uh-huh. Hol a választóvonal a kettő közt? Tehát mikor érdemes már depresszióra okot adó tényezőket észrevenni?
Van egy ilyen időbeli meghatározottság, hogy a szülés utáni depressziónak azt a diagnózist akkor adják meg, hogyha már legalább 2 hétig fennállnak ezek a tünetek. És ugye a baby bluesnál eleve azt mondjuk, hogy pár nap alatt lecseng. Tehát van egy ilyen időbeli megkülönböztetés. Aztán leginkább ez, tehát hogyha már 2 hétig valami ilyen turbulens időszak fennáll, az már nem baby blues. Az már más.
Miben különbözik a szülés utáni depresszió, ha már ennél a kifejezésnél maradtunk?
Igen, persze, hát ezt így használjuk.
Így használjuk, ez, igen. És a hagyományos depressziók közt. Én tudom, hogy ennek fókuszában az anyaság, a gyermek igen. áll, de egyéb vonatkozásban van bármilyen különbség?
A megélésben nem feltétlenül, de valahogy súlyosbító tényező mégiscsak az, hogy az anyasághoz kapcsolódik, hiszen ez egy új szerep, amit én nekem itt most el kéne sajátítanom, főleg ha első gyerekről van szó, amibe bele kell nőnöm, tehát mindenképpen egy ilyen identitásválsággal járhat. És persze egyébként a hétköznapi depresszióban is ez ott lehet, hiszen sokféle területen kell helytállnunk, kell teljesítenünk, tehát hogy lehet az is egy ilyen identitásválság, de itt biztos, hogy az. Ami arról szól, és vagy ez ilyen nagyon közeli tud lenni az, hogy jó anya vagyok-e, jól szeretem-e a kisbabámat, mit okozok neki, és akkor itt ez a bűntudatnak ad hatalmas teret, hogy mit okozok a kisbabámnak azzal, hogy én most ilyen vagy olyan állapotban vagyok. Ez nagyon speciálissá teszi ezt az időszakot.
Ugye ennek a legsúlyosabb manifestációja az a szülés utáni pszichózis. Uh-huh. Ott mi történik pontosan a depresszióhoz képest?
A szülés utáni pszichózis az egy egészen más betegség. Az egy nagyon akut, nagyon viharos és nagyon komoly orvosi ellátás, sürgősségi beavatkozást igénylő állapot.
Miben különbözik a depressziótól? Tehát itt milyen idegrendszeri folyamatok játszódnak?
Hát ami mondjuk hétköznapi embernek nyilvánvalóvá válik, az, hogy valahogy megszakad a realitással való kapcsolat az édesanyában. Tehát egészen bizarr gondolatai lehetnek, mintha ott se lenne, nem logikus az, amit ahogyan reagál. Tehát ez egy nagyon-nagyon más folyamat. Egyszerűen már az idegrendszerben ugyanígy, mint a depressziónál megborul az egyensúly, de máshogy.
Tudjuk azt, hogy ezt mi váltja ki? Tehát az mi múlik, hogy valaki szülés utáni depresszióval írja ezt végig, míg másnál átcsap, vagy nem csap át, de pszichózissal kell, hogy szembesüljön.
Hát ez is ugyanúgy, mint általában mindenféle pszichiátriai betegségeknél vannak rizikó tényezők, például korábbi mentális zavar, bipoláris zavar például az egy olyan, ami, vagy családban előforduló korábbi hasonló ilyen szülés utáni pszichózis, ezek rizikó tényezők lehetnek, de ugye ez sem jelenti azt, hogy mindenképpen annál az édesanyánál is ez ki fog váltódni. De ez egy nagyon ritka, tehát ilyen 1-2 ezrelékben előforduló betegség, tehát nem érint olyan sok anyát, mint a szülés utáni depresszió, ami sokkal magasabb száma fordul elő.
Itt már pszichiátriai elváltozásról beszélhetünk?
Abszolút, de a depressziónál is. Mind a kettő az már abszolút igényelhet. A pszichózis mindenképpen az sürgősségi ellátást kíván, a depresszió az pedig nem feltétlenül sürgősségi, de sürgős, tehát ez is egy sürgető helyzet, mert nagyon nehéz benne lenni, tehát ott is kell sok esetben gyógyszerezés.
Még pár mondat erejéig térjünk vissza a pszichózisra. Ott tulajdonképpen az önbántalmazás, vagy a csecsemő bántalmazása, az miért kerül egyáltalán terítékre? Tehát milyen fajta démonok kerítik őt hatalmába?
Mert minden az anyaságról szól ebben az időszakban. Tehát, hogy annyira ez az anyává válás van fókuszban, hogy minden érzelmi, kognitív, viselkedéses momentumban az anyaság és a kisbaba ellátásának a feladata áll. Ezért lesz a fókusza is a kisbaba.
De ebből hogy következik esetben az, hogy vagy saját magát, vagy a kicsit kezdi el bántani?
Ugye az öngyilkossági gondolatok, azok a depresszióban is előfordulnak, a pszichózisban is. Valahogy lehet ebben egy olyan, nem egy tudatos gondolat, de hogy valahogy megszüntetni ezt az állapotot, véget vetni ennek. És a kisbaba az, aki valahogy hordozója annak, hogy miért van most ez az egész.
De
hogy
ő magára haragszik, a kicsire haragszik, a világra haragszik.
Én nem is a haragszót használnám, mert ez nem egy ilyen reális állapot. Tehát ez egy irracionális állapot, amiben ilyenkor valaki belekerül. Nem biztos, hogy bármi ilyesmi megfogalmazódik, hogy ő haragszik, hanem lehet ez akár egy ilyen súlyos téveszme, amiben akár, hát ezek tényleg ilyen nagyon irracionális és nagyon ijesztő gondolatok, hogy a kisbabát megszállta egy démon, vagy egy ilyen parancshallucináció, hogy meg kell ölnöm ezt a kisbabát, végeznem kell vele. Iszonyú ijesztő, nagyon nehéz állapot, és ezért ez tényleg azonnal gyógyszeres beavatkozást szokott igényelni, illetve hát a biztonságba helyezését az anyának és a babának. És ezen a ponton azt szeretném elmondani, mert van egy olyan jelenség, ami egy kényszer gondolat, ami ennél sokkal gyakoribb, és sokkal kevésbé súlyos, tehát a hallgatókat szeretném, akik esetleg hasonlóval küzdenek, vagy küzdöttek, hogy az nem pszichózis, hogyha attól fél egy anya, hogy bántani fogja a kisbabáját. Mert az egy sokkal gyakoribb jelenség tud lenni. Az
már is, hogy nem szánt szándékkal, tehát úgy érted.
De szánt szándékkal. Tehát, hogy nem az az aggódás, hogy nem csinálom elég jól, és éhes lesz, nem fog növekedni. Van ez a szorongás, de van az, amikor konkrétan attól tud tartani egy édesanyja, hogy, vagy az a gondolat van benne, hogy így kigorítom a babakocsit az útra.
Ilyen.
Vagy
majdnem, hogy természetszerűleg fordul elő édesanyáknak?
Nem természetszerűleg, de nem annyira ritka, mint a gyermekágyi pszichózis.
De ez mi indukálja egy nem pszichotikus állapotban lévő édesanyjánál, hogy olyan gondolatai vannak, igen, hogy kilöki a babakocsit?
Hát ez megint csak az a... Én leginkább kétféle dologgal szoktam találkozni. Az egyik az, hogy amikor ott van egy nagyon sérülékeny, kiszolgáltatott pici baba, és egész nap vele vagyok, az óhatatlanul megmozdítja az emberben a saját olyan állapotait, amikor ő is kiszolgáltatott helyzetben volt, vagy nagyon sérülékeny volt. Ha ez nincsen feldolgozva, ez nincs a helyén, nem nincsen erre valahogy egy jó narratívája az édesanyának, nincs egy történetbe ágyazva, akkor nagyon könnyen át tud csapni valami olyasmibe, hogy ez valami rettenetes dolog, ami itt van. És ennek véget kell vetni.
De ez, ha jól sejtem, tulajdonképpen csak egy szelep, tehát egy fantáziálgatás, amely csapra veri a démonokat.
Igen, és ez nagyon fontos, mert általában azért okoz nagyon nagy szorongást ez a gondolat. Minden anya utálja azt, hogy ilyen gondolata van, hisz rettenetes, és erre aztán végképp iszonyú nagy tabú ül rá, hát borzasztó nehéz arról beszélni, hogy az anya, akiről azt szeretjük gondolni, hogy gondoskodó, odaadó, és tényleg minden idegszálával a gyerek rezdüléseit figyeli, ő közben azon gondolkodik, hogy kidobom az ablakon, vagy sem. Tehát, hogy ezről nagyon nehéz beszélni, iszonyú nagy szégyen övezi. De nagyon jó ez a kép, amit mondasz, Endre, ez a szelep, hogy nem arról van szó, hogy nem akarja bántani a kisbabáját valójában az esetek többségében, hanem iszonyatosan kimerült, iszonyatosan egyedül van, és inkább valami olyasmi lehet a háttérben, vagy az fogalmazódik így meg, hogy ez így nem jó, valaminek történnie kell.
Említetted a szégyent. Tehát, hogy erről igen, például
nagyon nehéz
beszélni. Nem is mernek beszélni nagyon emberek. Nehéz. És gondolom én, hogy az önvád, mint olyan, aztán meg különösképpen hát el tudja őt igen, rémíteni,
igen,
és
igen, igen,
azt érzi, hogy ő rossz. Igen. Hisz bűnös gondolatokkal kell, hogy
igen,
szembesüljön.
Igen. És nagyon sok esetben, amikor erről van szó, hogyha sikerül erről beszélni, van olyan támogató közeg, akkor néha mondjuk az az intervenció, hogy jó, hát akkor most 0-24-ben ott kell lenni valakinek az anya és a baba mellett, ami teszem hozzá egyébként, ez lenne amúgy is a jó a legtöbb kisbabás édesanyának, mert ez az izoláció, amiről már beszéltünk, az borzasztó nehéz. Tehát, hogy ilyenkor néha már önmagában az, hogy nem vagyok egyedül, és nem tudom bántani a kisbabámat, ez már elkezd olyan a megnyugvást hozni, ami elkezdi elvenni az élét ennek a gondolatnak, és elkezd kimenni belőle a feszültség, és akár el is múlhat. Az, hogy valami rossz, az nem azt jelenti, hogy nem szeretem a kisbabámat. Mert hogy bátran lehet azt mondani, hogy éjjel tízszer fölébresztve lenni, ez egy nem jó dolog. Egy síró kisbaba, akit órák óta tehetetlenül ringatok, és nem nyugszik meg, ezt nem kell élvezni. Az, hogy egyedül vagyok, hiányoznak a barátaim, a párom, a munkatársaim, és egész nap nincs kihez szólni, ez nem egy jó dolog. De ez nem arról szól, hogy én jó vagyok-e anyának, vagy szeretem-e a kisbabámat. Ez egy két teljesen különböző dolog. Tehát, hogy ez nagyon felszabadító tud lenni, amikor azt lehet mondani, hogy hát vannak a jó dolgok, meg a rossz dolgok. A rossz dolgokra nem kell csak azért, mert az anyasághoz kötődik azt mondani, azt gondolni, azt éreznem, hogy az egy jó dolog. Mert nem jó dolog. Ha fáj a mellem, az egy rossz dolog. És ettől még gondolhatom azt, hogy nagyon szeretem a kisbabámat, szeretem szoptatni, csak az első pár másodperc, amíg ez az egész elindul, az egy rettenetes dolog. Hát de ez nem azt jelenti, hogy nem akarom gondozni a kisbabámat.
Mi van akkor, beindíthatja-e mindezt, amikor valaki életet ad a gyermekének, és az aha élmény, az az igazi nagy, mindent elöntő, fantasztikusan leírt, korábban leírt érzés nem keríti hatalmába.
Igen, és ez egyáltalán nem olyan ritka, tehát megint csak a hallgatók megnyugtatásának számva van, akinél jön egy ilyen aha élmény, egy ilyen nagy elárasztó szeretet, és van, akinél nem jön. Az, hogy ez miért van így, annak megint rengeteg oka van, megint csak nem túl távolra nézve, hogy ez a szülés hogyan zajlott meg, ami után várnánk ezt a nagy pillanatot, hát az nagyon nem mindegy, mert hogyha valaki az életéért küzd, vagy azt éli meg, akkor ő utána annak fog örülni, hogy vége van. És lehet, hogy eltelik pár perc, pár óra, vagy pár hét akár, vagy hosszabb idő, amikor ő egyszer csak így megérkezik ez az öröm, és ez az anyasság, vagy az, hogy szeret, milyen helyes ez a kisbaba, és hogy mennyire örülök, hogy
mert
itt van.
Ez azért a dolgok szomályos rendje szerint meg kell, hogy érkezzen.
Hát így lenne a jó, de dolgok ritkán ideálisak, vagy optimálisak, de...
Azt olvastam, hogy kétszeresen is gyászol egy édesanyja. Számomra ez egy elég érdekes gondolatkísérlet volt. Egyfelől az elmúlt várandóságát, akkor kezdjük ezzel. Tehát tulajdonképpen neki
ez szerintem még sokkal többszörösen is gyászolhat.
Igen?
Hát hogyne. Persze, hát ott van ez a várandóság, ott van a régi életem, ott van a párommal, az a szabad világ, amikor mi oda mentünk, ahova akartunk, utazhattunk, egymásra tudtunk figyelni, munka, hobbi, stb. Tehát, hogy nagyon sok minden elvesződik, akkor, amikor valaki édesanyja lesz.
Tehát az életszakaszának egy bizonyos részét, igen, vagy egy bizonyos életszakaszt egész biztosan el kell, hogy gyászoljon.
Így van.
Ugyanakkor a másik, hogy azt a gyereket, akit elképzelt.
Hát, igen.
Ez
igen.
Mit jelent pontosan? Hogy egész biztosan nem azzal fog szembesülni, nem azt fogja látni, megtapasztalni, mint amit ő ilyen rózsaszín álmok mentén vizionált?
Hát, a rózsaszín vagy nem rózsaszín, tehát, hogy az, hogy elképzeljük azt, hogy milyen lesz anyának lenni, hát biztos, hogy mindenkiben, vagy apának is akár, tehát, hogy milyen lesz az, amikor gyerekem lesz, ezt nem lehet nem elképzelni. Ez kicsit olyan, mint a ne gondoljunk a fehér elefántra, hogy nem lehet nem belevinni prekoncepciókat, vágyakat, a saját gyerekkori élményeket, akár a hiányokat, hogy én majd azt hogy csinálom, hogy milyen lesz együtt nevetgélni, vagy ringatni egy kisbabát, összebújva aludni. Nem lehet nem elképzelni, vagy nem fantáziálni ezekről a dolgokról. És hát nagy valószínűséggel a valóság az más lesz, és ez egy nagyon nehéz is tud lenni. De akár ilyen egészen konkrét dolgok, hogy fiút vagy lányt várok-e, hogy egy milyen temperamentumú elképzelek egy maszatos szájú, virgonc, térde mindig sebes kisgyereket, és akkor mondjuk lesz egy ilyen nagyon nyugodt, szemlélődő gyerekem, akkor az ott azzal valamit kell kezdeni.
Mi van akkor, és gondolom ez is egy komoly faktor ebben az egész nagyon komplex összetevő halmazban, hogy az édesanyjának a korábbi viszonya például az édesanyjával, a gyerekkori sérülések, a kötődési képtelensége vagy nehézségei, arra mondasz nekem egy-egy példát például, hogy mindez, miképp tudja mindezt lángra robbantani, vagy egyáltalán befolyásolni?
Hát ezt mind hozzuk magunkkal, és ez mind ott van, és mind aktiválódik is, ugye ezzel mindig dolgozunk az anyákkal, hogy felnőtt koromra kialakítok valamilyen viszonyulást a szüleimhez, élem a hétköznapi életemet, találkozunk olyan gyakorisággal, ahogy találkozunk, és akkor ebbe lehet egy egyensúly. És aztán megszületik a kisbabám, az ő unokájuk, én átmegyek szülőbe, ők átmennek nagyszülőbe, és valahogy hirtelen esetleg megjelennek az életemben újra úgy, ahogy addig nem. Tehát, hogy az, ami addig működött, valahogyan, de mondjuk valahogyan működött, határokkal, kimondott, ki nem mondott szabályokkal, elvárásokkal, ez az egész megint egy olyan terület, ami elkezd átrendeződni. Tehát lehet az, hogy én már megtanultam, mondjuk van egy olyan édesanyám, aki határsértő időnként, és megtanultam azt, hogy neki ne legyen kulcsa a lakásomhoz, ilyen és olyan távolságban lakjak, és ilyen meg olyan időközönként beszélünk telefonon, akkor én úgy elnavigálok, és biztonságban vagyok. De aztán, ha ő belép a képbe, mint nagymama, és jön segíteni, akkor lehetnek olyan helyzetek, amikor az, amit ő segítségnek gondol, vagy segítségként ad, azt az édesanyja nem úgy éli meg.
Én akár drasztikusabb dolgokra is tudnék gondolni. Tehát, hogyha valakinek az anyaképe sérült, vagy bizonytalan, vagy rendezetlen, anyaként egy szülés után gondolom mindez hatványozottan ijesztővé tud válni, hogy vajon én abszolút leszek-e képes, igen, szeretni.
Igen.
Tudom-e kicselezni majd azokat a mintákat, amelyeket, igen, velem szemben elkövettek?
Igen. Abszolút, és ott lehet ez a vágy megint csak, hogy majd én máshogy fogom csinálni, és akkor nagyon ijesztő lehet az, hogyha valahogy mégis olyat élek meg, hogy valamit hasonlóan csinálok, vagy nem érzem jól a bőrömbe magamat ebben az időszakban.
A rendezett gyerekkor, a kiegyensúlyozott és rendbetett anyakép, gondolom azért mindezt egy picit csillapítja, vagy legalábbis,
hát abszolút,
normalizálja.
Igen, igen, de valahogy az az én tapasztalatom, hogy vannak olyan rétegek, amik ilyenkor tudnak megszólítódni.
Akkora váltás. Korábban, és egész egyszerűen benyomódnak, triggerelődnek?
Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez a korábbi egyensúly, ez megborul.
Tehát szembesülhetsz anyaként, párhetes anyukaként olyan megdolgozatlan sebekkel a saját édesanyjáddal kapcsolatban, amiről korábban nem is volt tudomásod.
Igen.
Ez gyakori.
Én ezt látom, igen, hogy ez előfordul, mert hogy tényleg új rétegeket hoz be, látom az én anyukámat mondjuk a kisbabámmal, és akkor lehet az, hogy ő egy nagyon gondos, szerető nagymama, és mondjuk nekem az a megélésem, hogy amikor én kisgyerek voltam, ő állandóan dolgozott, és alig figyelt rám, akkor, és ez megint szerintem érződik, hogy mennyire nehéz helyzet, hogy örülhetnék is, hogy ő most mennyire csodálatos nagymama, és itt van, és milyen szépen bánik az én kisbabámmal, de közben ott lehet egy ilyen szomorúság is, hogy milyen jó lett volna, ha ezt én is megkapom. Vagy lehet az is, hogy olyan mondatokat hallok tőle, hogy a kisbabának mondva, ami egyszer csak előjön bennem, hogy basszus, én is ezt hallgattam egész gyerekkoromban, és ez mennyire rossz volt nekem. Jaj, ne sírj már, mit hisztizel? Nincs komolyan véve, vagy valahogy degradálva van, vagy valami ilyesmit hallok én belőle. Tehát, hogy lehet abszolút az, hogy egészen ilyen meglepő érzéseket tud hozni. Lehet, hogy egy olyan szülés élményem volt, amiben nagyon nehéz dolgokat éltem meg, és onnan nagyon nehéz beleérkezni ebbe az anyaságba, és ott elvesztek akár hetek valahogy ebből a kapcsolódásból, és ez nem jó, tehát erre nem akarom én sem azt mondani, hogy ez jó, de az, és az se, hogy nyomtalanul múlna el, de azt, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, hogy ettől még lehet nagyon jó kapcsolatom a kisbabámmal, meg fog tanulni, bízni bennem, meg én is bízni magamban, ez abszolút így van.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Dr. Rosszik Linda után jöjjön Fancsika Jeszter, tartalomgyártó, youtuber, influencer. Sokan a Nem akarok beleszólni trióból ismerik őt, mások vegamamaként találkozhattak vele, de ő a szerzője egy fenntarthatósággal foglalkozó mesekönyvnek is. Ő következik.
Úgy tudom, már a terhesség alatt sok kérdés vagy kétség motoszkált benned, és arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy ez szerinted teljesen normálisnak tekinthető, tehát ez nem lépett túl egy bizonyos határt, vagy azért te szerinted ezt túlszorogtad?
Hát nálunk történt egy családi katasztrófa, gyász eleve az én első várandóságom alatt, és azt gondolom, hogy az eléggé rányomta a bélyegét így az egész várandóságra, illetve ezt így a pszichológiában azért ezt mondják is, hogy azért ez már önmagában egy komoly ősélmény lehet adott esetben a magzatnak is. Tehát, hogy volt egy ilyen alap melankólia és egy alap szomorúság sajnos, ami nekem egy jó pár hónapot felölelt mondjuk a várandóságban. Én nem gondolom, hogy nagyon szorongtam volna a várandóság körüli dolgok miatt, hanem inkább nagyon próbáltam felkészült lenni.
Neked terminus túllépésed volt.
Igen.
És te amennyire csak lehetett, megpróbáltad elkerülni, vagy késleltetni az indítást, a szülés indítását.
Igen,
de
igen.
Miért?
Hát ugyanemiatt, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy... Szóval ugye eleve itthon úgy mondják, hogy túlhordás, ami egy tévedés, mert 40. héttől 42. hétig van terminus túllépése, ahogy te is mondtad, és 42. héttől van a túlhordás. És az a baj, hogy itthon, ameddig be nem tölti az ember a 40. hetet, addig minden szép és jó, anyuka, tökéletesek az értékek, a magzatnak is, magának is, labor eredmény, minden szuper, minden rendben lesz. És amint betölti az ember a 40. hetet, akkor az, hogy na, akkor, tehát ma kellene, de ugye, ha ma nem fogunk, akkor van a holnap után, akkor be kell jönni, és utána, és utána, és utána, és akkor indítunk. És hát én hittem abban, hogy tehát, ha bekerült oda ez a gyerek valahogy, akkor ki is fog kerülni onnan valahogy magától. És nagyon nem mindegy, és például a szülés utáni depresszióhoz, vagy a baby blueshoz, ezekhez a dolgokhoz is egyébként nagyban hozzájárulnak, például azok, amiket mondjuk szülés alatt, vagy vajúdás alatt adnak egy anyukának, mondjuk, hogy meggyorsítsák a folyamatot, és ezek mind hormonálisan iszonyatos megborogatják az embert.
Ez bizonyított, ugye?
Igen.
Tehát, hogy a szülés során a szervezetébe kerülő nyugtatók, ilyen-olyan fájdalomcsillapítók ugyancsak
tudnak... Illetve fájás erősítők is még, tehát, hogy pörögjön, futószalagon megy a dolog, meg kéne szülni, ezek igen, ezek bizonyítottan hatással vannak.
A hormonrendszerre és az idegrendszerre is.
Igen, igen.
Neked aha élményed, tehát az az igazi, mindent elöntő, mindent elsöprő, mindent betöltő, gyönyörködtetésre is kész anyai érzés, az megérkezett, amikor megszületett a kicsi?
Hát nem. Sajnos nem, és részben szerintem köszönhető, vagy nagy részben köszönhető ennek is, ennek a küzdelemnek, amit én abban a 2 hétben végigcsináltam, amikor már indítani akartak, én pedig nem szerettem volna. És én ott annyira elfáradtam mentálisan, meg hát eleve, azért az utolsó hetek, hónapok, hát az már az a terhesség tényleg, amikor már semmi nincs, csak egy lufi, és próbál az ember, gyakorlatilag eszik és alszik optimális esetben.
Ez úgy nézett ki, hogy a karodba adták a kicsit, és nem dobbant egy olyan hatalmasat a szíved, nem kezdtél el zokogni, azt érezted, igen, hogy túl vagyunk rajta?
Azt éreztem, hogy én most egy olyan sportteljesítményt vittem véghez, ami után egy ilyen nagy pihenésre van szükségem, és ehelyett kaptam egy hatalmas felelősségcsomagot, aki gyönyörű, csodálatos, és értem, hogy az én kisfiam, és nem ezt érzem, hanem azt érzem, hogy Úristen, itt most ez mi volt? Mi történt? És sír, és akkor most őt kell, rá kell innentől vigyázni, és azzal nem tudok foglalkozni, hogy velem mi van, és hogy egyszerűen az nekem sok-sok hét volt, mire azt éreztem, hogy Úristen, hát itt a gyerekem is.
Tehát ez megijeszti az embert, nem?
Nagyon, nagyon.
Azt érzi, hogy ő nem jó ember, hogy ő rossz, persze, anya, hogy valamit elront?
Ezeket mind, meg még 63 másik.
Mertél erről beszélni valakinek?
Hát például, ameddig a kórházban voltam, az is egy nagyon ijesztő dolog volt, hogy én a férjemmel nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyok, gyakorlatilag attól a perctől, hogy mi találkoztunk, így együtt vagyunk, és mindent tudunk egymásról, és fizikailag is együtt vagyunk, és azt éreztem, hogy ebből egy ilyen ekkora szakadék lett köztünk, mert miért? Én bent vagyok a kórházban, én érzem, hogy ez most valami nagyon nehéz dolog, és valami nagyon iszonyatosan... Szóval, hogy most lesz egy hosszú, nehéz időszak, ő pedig egy friss apuka, aki látta a gyerekét, amikor megszületett, meg utána az aranyórában, és onnantól néha sutyomban belopva őt a csecsemőssel a kórházba, hátulról a kisajtón, hogy senki észre ne vegye, bejöhet így extrába mellém, még egy fél órára per nap. És akkor ő úgy apuka, hogy igazából nincs a gyerekével, én meg úgy vagyok anyuka, hogy folyamatosan együtt vagyok a kisfiammal. Nagyon nehéz, őt nem akarom ezzel sokkolni, lelombozni, viszont nagyon egyedül érzem magam ebben az érzésben.
De nem akarod, vagy nem tudod, és nincs merszed megosztani.
Hát igen, inkább ez, hogy nem, egyrészt nem is tudom, mert ezt nem lehet így elmondani, másrészt viszont főként nincs merszem, és nem akarom.
Mitől félsz, hogy esetleg ő majd megró ezért, vagy megvet? Rossz anyának tart, tehát csalódást okozol?
talán még ettől is, vagy ami ennél is rosszabb, hogy őt is lerántom, és, nem, és akkor 2-0, tehát hogy akkor nem lesz. Tehát, hogy kell valaki, aki stabilan így talpon marad ebben, és inkább engem ránt majd fölfele, mint én őt lefele. Hát ami egy nagyon komoly tünet volt, az az, hogy azt éreztem, hogy csak akkor nem sírok, hogyha én ezt elhatározom, hogy ezt a csapot most elzárom, mert egyszer ennyit nem lehet sírni, és akkor egy kicsit nem sírok.
De mi váltotta ki a sírást?
Hát a hormonborulások, tehát hogy egyszerűen nincs egy racionális magyarázat erre. Nekem például egyébként van pajzsmirigy így alulműködésem is, az egy nagyon jó kis melegágya általánosságban is a depressziónak, ilyen esetekben meg pláne, ráadásul ezt abszolút megborítja a várandóság. Olyan is van, aki, egy nagyon jó példa szerintem, hogy van olyan ismerősöm, akinek nem volt pajzsmirigy problémája, de várandósan igen. Ez olyan, mint mondjuk a terhességi cukorbetegség, hogy így lehet. És amikor amikor megszületette a gyereke, akkor mondta neki az orvos, hogy akkor így leteheti ezt a gyógyszert, most nem kell, viszont hogyha úgy érzi, hogyha öngyilkos gondolatai támadnak, akkor szóljon, és akkor azt ők így, persze, vicces, és mondta, hogy nem, komolyan, tehát hogy ez akkor azonnal, és szóval ez sem segít, és tehát ez a legijesztőbb az egészben, hogy az ember nem tudja megmondani, hogy mi baja van, sőt, hát nem lehetne semmi bajom, hát itt a gyerekem, a csodálatos gyerekem, akiért küzdöttünk eleve, hogy összejöjjön, hogy legyen, tehát nekünk a maga az, amíg próbálkoztunk, az is egy kicsit ilyen szövevényes volt, nehézkesebb volt, erről is szintén azért kevesen beszélnek általában, tehát hogy mi ezt nagyon akartuk, nagyon szerettünk volna szülők lenni, nagyon szerettünk volna a gyereket, csodálatos várandóság, semmi gond nem volt, csodálatos gyerek, mi bajom van?
És minden rendezett. Tehát jó házasság, így megnyugtató van. Körülmények.
Így van. Így
semmi,
van.
Racionálisan semmi nem utalt arra, hogy itt bajnak kéne lenni.
Semmi.
Csak a sírásra még egy gondolat erejéig térjünk, hisz ez úgy néz ki, hogy semmi nem váltja ki, egész egyszerűen azt érzi az ember, hogy megállás nélkül zokog.
Igen, és ez így fog maradni. Tehát nekem innentől ez a természetes állapotom, hogy ülök és zokogok.
De belül ez jár valami fajta békétlenséggel,
persze,
szomorúsággal?
Persze. Tehát ez a teljes, és nyilván ehhez hozzátartozik az a végtelen kimerültség, tehát nekem most már két gyönyörű kisfiam van, mind a kettő rettenetes alvó volt, de tényleg a rettenetes, óránként kelt az első kisfiam másfél évig, a második egy évig, és ami még így egy ilyen racionálisabb magyarázat, hogy nekünk nincs egy falu, ugye ezt szokták mondani, it takes a village to raise a child, hogy egy falu kell egy gyerek felneveléséhez, nincs falunk sajnos.
Mit akarsz ezzel mondani, hogy nincs falu?
Az azt jelenti, hogy nincs mondjuk egy olyan nagyszülői háttér.
Aki... Tehát nincs háttér.
Igen.
Mikro, hogy makro környezet, aki segítenek.
Igen, nekem az én édesapám, aki egy hatalmas segítség, de nyilván ő egy nagypapa, tehát ő egy újszülöttel, meg egy kisbabával nem nagyon tud mit kezdeni, ő óviból nagyon jól elmennek fagyizni, meg hazahozza a kisfiamat, de hogy most a kisebbik, ő most másfél éves, és most tudnak elkezdeni kapcsolódni.
Tehát volt egy... Magány is ezzel együtt.
Egy abszolút magány, mentálisan is, meg fizikailag is. Tehát, hogy mi csak egymással tudtunk pingpongozni, és tudunk mai napig a férjemmel, tehát vagy ő, vagy én.
De barátnővel megosztottad a kétségeidet? Tehát az, hogy mi az, amin épp ez idő szerint, mi az, amiben épp vagy?
Hát az volt még nagyon érdekes, hogy nekem a legjobb barátnőm 3 hónappal később szült, mint én, és egyszerűen nem akart, és vele mindig, ugyanez volt, mint a férjemmel, hogy tényleg 7 éves korunk óta legjobb barátnők voltunk, és egyszerűen azt éreztem, hogy én ezt most nem zudíthatom rá egy harmadik trimeszteres kismamára, hogy ez micsoda.
Tehát, hogy megijeszted?
Igen, igen. És persze van sok barátom rajta kívül is, de hogy például anyuka barátnőim nem nagyon voltak még akkor.
Szerinted, ha van valaki, egy védőháló, Vagy aki csak azt mondja, hogy anyukám, hát már túl vagyok 3 gyereken, ez teljesen természetes. Akkor megnyugszol?
Biztos, hogy segített volna, illetve aztán az interneten találtam én is olyan anyukát, aki mondjuk YouTube videót csinált erről, vagy hogy egyáltalán egy megismertem bizonyos kifejezéseket, vagy ilyesmit. Egyébként én jártam terápiára 1,5 évig, direkt a várandóságom előtt, hogy én addigra annyira összerakom magam, hogy annyira feldolgozok mindent a múltamból, hogy ezek ne nyomják rá a bélyegét az én anyaságomra, meg erre az időszakra, és hát nem. És akkor utána egy perinatális szaktanácsadóval vettem fel a kapcsolatot.
De ha jól értem, volt mit rendbe tenni?
Volt, abszolút volt.
Édesanyáddal fűződő, vagy édesanyádhoz fűződő kapcsolatod nyomán?
Az is, abszolút. Igen, illetve például nekem a családomban nagyon sokan voltak érintettek depresszióban, öngyilkossági kísérletek, tehát hogy azért
ez volt. Ez nem ijesztett meg téged? Egyáltalán, amikor elkezdtél azon gondolkodni, hogy milyen anya leszel, való ez neked, képes leszel a felelősséget vállalni? Tudomásom szerint ezek azért rendszeresen felmerülő kérdések, ilyesfajta családi mintázatok és előképek okán.
De abszolút, és ezért is akartam mindenképpen terápián ezt így valahogy elegyengetni, csak hát lehet, hogy ezt 10 éves koromban kellett volna elkezdeni, nem 1,5 évvel előtte.
Aha, tehát azt mondod, hogy ez még lehet, hogy nem tudott nyugvópontra kerülni az idő rövidsége miatt, és nem arról van szó, mert ez lett volna a másik kérdésem, hogy esetleg szinte törvényszerűen mindez megúszhatatlanul fel tud tépni olyan sebeket, amelyek akármennyire helyre vannak, vagy rendben vannak téve, ezek azért aktivizálódnak, és újra valahogy felütik a fejüket.
Biztos, hogy ez mindenképpen felüti a fejét, csak kérdés, hogy mennyire van megdolgozva, és ezáltal mennyire tudja az ember ezt kezelni.
Kérdezek egy, lehet, hogy nagyon intimet, aztán majd azt mondod, hogy messzire merészkedtem.
Gátmetszés? Bármiről beszélt.
Ilyenkor haragszik az ember az őseire. Megfordul-e az az ő fejébe, hogy a 700-át neki? Hát én nem tehetek semmiről. Tehát én miért ezt a csomagot hozom, és ez a kicsi, akinek most világot, vagy akit most világra hoztam, szintén nem tehet semmiről. Ők tehetnek róla. Ilyen van?
Van, abszolút van. És ami ennél is rosszabb, hogy ez is rögtön görgeti tovább azt, hogy viszont ez meg majd én leszek az én gyerekeimnek, tehát hogy ő meg ugyanitt fog ülni 25 év múlva, hát nem feltétlenül veled, de ha igen, akkor puszilom, de hogy ugyanebben a helyzetben lesz, és akkor ő meg majd rám fog neheztelni, és én meg az én felmenőimre, meg családomra neheztelek adott esetben.
Ugye te a baby blues, mondjuk úgy, hogy előre haladottabb állapotában voltál, és ami lehet, hogy belelóg a szülés utáni depresszió kezdeti szakaszába?
Igen, én azt gondolom, hogy ez így van, illetve mondjuk a perinatális szaktanácsadóval is tulajdonképpen erre jutottunk, tehát ez nem csak bennem van így.
Mivel járt ez? Mondtad a sírást. A megállíthatatlan és szüntelen, szakadatlan sírást. Milyen tünetei voltak még?
Azt éreztem, hogy iszonyatosan nagy erőfeszítés az, hogy bármit is csináljak. Azzal együtt, hogy maga a gyerek ellátása, a kisbabának a kisbaba körüli tevékenységek elvégzése, az nem tűnt ilyen. Tehát én nem attól féltem, hogy ja Istenem, eltöröm, rosszul csinálom. Azt éreztem, hogy ezek nagyon ösztönösen jönnek belőlem. Ezzel nem volt gondom. Ezzel együtt is azt éreztem, hogy hát ez nem lehet, hogy egyszerűen csak ez az élet, és hogy vérzik a melbimbóm, és olyan fájdalmaim vannak, hogy konkrétan nekem, én szorulnék ápolásra, és ehhez képest én ápolok kvázi egy maga tehetetlen kisbabát, akinek csak rám van szüksége, és én azt se tudom, kire és mire van szükségem, igazából nem tudom, hova is fordulnék szívem szerint, de hogy valaki ezt így lássa, vagy értse már, hogy én miben vagyok, úgy, hogy nekem ezt ne kell elmondani. Tehát ez nagyon fontos, hogy arra se idő, se energia. Hogy
ugye nem gonosz a felvetés, hogy egy picit ilyenkor az ember magát is sajnálja.
Persze. Hát én nem tudom, én igen, tehát inkább így mondanám.
Hogy ez vár rám? Mi lesz a korábbi életemmel?
Igen, és közben az önvád, hogy hogy mondhatok, és hogy gondoltok ilyet, és milyen ember az ilyen? Tényleg, milyen ember az ilyen?
Meg is utáltad magad abban a rövid periódusban?
Persze, persze.
Igen?
Persze.
Ez mivel járt?
Igazából ezek csak egyre mély, tehát hogy nem tudok ilyen konkrét tüneteket mondani, egyszerűen az hogy egy ilyen háborgó mélység, ami minden egyes gondolat és minden egyes érzés egyre csak mélyebbre és mélyebbre lök ki az embert, és sajnálom a férjemet, hogy egy ilyen nőtől lett gyereke.
Ideig tudsz jutni.
Persze. Sajnálom a gyerekemet, hogy ilyen anyja van, és nagyon sajnálom magamat, és nagyon vádolom magamat, hogy lehettem ennyire hülye, hogy én ezt egyáltalán azt gondoltam, hogy nekem erre szükségem van, és hogy én erre képes vagyok.
Meg is bántad, voltak pillanatok, mikor úgy, ahogy van az egészet? És azt mondtad, hogy minek kezdtem ebbe az egészbe bele?
Igen.
Lehetne egy életem mindezek nélkül úgy, ahogy korábban volt?
Igen, abszolút.
Hát ez is elég ijesztő gondolat.
Rettenetes. Ez pokoli. De hogy azt is megbántam, hogy én megszülettem. Tehát, hogy ennyire ennyire visszamentem az időbe az alapokhoz, hogy igazából ott rontottam el először, azt hiszem. Azt éreztem, hogy mindent azért csinálok, mert tudom, hogy ezt ilyenkor kell meg szokás, ha fel kellek fogat mosni, de hogy tehát az első sok az ébredés volt, amit ugye én megtettem minden órámban éjszaka is, és akkor mondjuk, ha reggel tudtam aludni két órát egyben, mert mondjuk a férjem elvitt, a férjem, aki egy hatalmas segítség első perctől, hogy hát nem segítség, hát hogy szóval, hogy együtt csináljuk, de hogy tényleg, és amikor aludtam hosszabban, mondjuk két-két és fél órát, és utána föl kellett kelni, akkor ahogy kinyitottam a szemem, rögtön a sírás jött, tehát hogy az volt így az alap, azért, hogy így ébredtem, és így mostam fogad, így mostam hajat, és akkor ez így ment ez hetekig, hónapokig, aztán egyébként nálunk még a Covid is bejött, szóval minden, ami így, ez az izoláltság, ez csak így egyre súlyosabbá vált.
Ő hogy reagált mindenre, mármint a férjed?
Hát nagyon megijedt. Tehát egyszerűen annyira nehéz volt neki azt látni, hogy én folyamatosan ugyanebben az ilyen kataton állapotban vagyok, hogy hiába próbált nyilván beszélgetni, ilyenkor nem nagyon van idő, meg lehetőség, nekem nagyon nyugtalan volt a kisbabám nagyon hosszú ideig, tehát nem volt az, hogy akkor ő most alszik, és mi beszélgettünk, hanem ha ébren volt, akkor ő ordított, én zokogtam, férjem meg, nem tudom, de hogy nem mert hozzám közeledni sem, mert ha mondjuk megölelt, az abban a pillanatban kinyitotta a csapot, és elkezdtem zokogni. Szerintem ő egy ilyen robot üzemmódban próbálta koordinálni a dolgokat. Arra emlékszem, hogy volt olyan gondolatom is, hogy így, hát végül is itt most itt a harmadikról leugrani nem is lenne olyan nagy dolog, vagy hogy hát, hogy igazából azt így meg lehet, hála jó Istennek, hogy olyan nem volt tényleg, hogy mondjuk a kisbabám életét éreztem úgy, hogy veszélyeztetném, vagy hogy arra késztetést érezzek, mert ennél csak az lehet sokkal-sokkal rettenetesebb, és sajnos az is valahol természetes. De hogy volt ilyen pillanat, hogy úgy elgondolkodtam ott a gangon állva, hogy hát...
De miért?
Hát ez tulajdonképpen egy szuicid gondolat volt, azért, mert annyira kilátástalannak tűnt az egész, és annyira az végtelennek.
Végtelennek, de az anyaság, vagy egész egyszerűen a létezésed?
Azt hiszem az utóbbi. A létezés, és hogy azt éreztem, tehát, hogy azt éreztem, hogy ez nem élet. Tehát, hogy az, hogy én nem tudom, most már hetek, hónapok óta tényleg csak órás, az a baj, hogy ebben a kimerültség, és ezért mondom a falut, mert egyszer, ha lett volna egy olyan, hogy csak 5 órát alszom egybe, valószínűleg felgyorsította volna ezt a folyamatot.
Mert itt a fizikai kimerültség aztán különösképpen mindez sokszorozta.
Igen.
Mikor fordult ez át, és miképp valamifajta pozitív irányba?
Igen, az a baj, hogy... Az, hogy nem tudok erre egy konkrét pillanatot, azt gondolom, hogy ez egy nagyon lassú folyamat volt, amikor azt éreztem, hogy most ugye egész sok idő eltelt anélkül, hogy mondjuk sírtam volna.
Vagy... Ez mindenfajta segítség nélkül következett.
Ez akkor igen. Szóval ez egy élhető szintig visszajött, De azon a szinten azért elég sokáig megmaradt, ameddig én is ilyen robotszerűen, azzal együtt, hogy akkor már imádtam, rajongtam a kisfiamat.
Az egy nagyon élmény volt, ugye? Amikor egyszerűen tudtál rá nézni valamifajta eufóriával és a rossz gondolatok hiány.
Igen, de ez sem akkor, tehát hogy ez nem az volt, hogy tegnap még nem, ma meg már igen, hanem egyszerűen az, hogy észrevettem, hogy most már azért sokszor okoz nekem nagy örömet, hogy vele kapcsolódhatok.
Ugye, amiről beszéltünk, az első gyermek születése után is közbe történt. Ez egy picit sem szekte kedved? Hogy azt mondd, hogy hát most én akkor még egyszer ugyanezen végig fogok menni?
Hát nyilván, ha akkor kérdezi bárki.
Akkor azt mondtad volna, hogy soha többé.
Igen, de azért én eléggé, tehát amikor ez helyre jött, és amikor már erre tudtam úgy nézni, hogy ez egy, hát nem kellett, de hogy keresztül mentem, és hogy túl tudtam jutni rajta, akkor azért újra visszatért az érzés, hogy de én nagyon szeretnék még egy gyereket. És ugyanúgy nehezen ment a teherbeesés, és ugyanúgy még tovább volt bent, mint az első kisfiam, ugyanúgy megküzdöttem a ne indítsák be dolgot olyannyira, hogy én már otthonszülést is terveztem, és nem azért, mert otthon akartam szülni, hanem azért, mert nem akartam intézményben szülni, és akkor már nem hagytam abba a terápiát, tehát akkor megbeszéltük a terapeutámmal, hogy akkor folytatólagosan megy tovább a dolog, ameddig kell, és ugyanúgy belecsúsztam, és a baby bluesba az már egy ilyen határozottan baby blues dolog volt.
Tehát megállt egy megfelelő.
Megállt, ugyanúgy megvolt ez a zokogás, csak mondjuk nem, 2 hétig, meg 3 hétig tartott ez az állapot, és nem nagyon-nagyon lassan jöttem ki belőle, hanem tényleg mondjuk 3-4 nap volt, és aztán úgy, ez ott már úgy, hogy hirtelenebb volt az, hogy jaj, ma sokkal jobban vagyok, mint tegnap voltam.
Ha nézi valaki ezt az interjút...
nézi bárki ezt.
És, hogy fogalmaztál, nincs falu a közelében, ha már ezt a terminus technicus használtad, első gyerekről van szó, hoz magával ilyen-olyan családi pakkot, nem nagyon vannak ismeretei arról, hogy mi vár rá, akkor mit tanácsolnál, vagy mit mondanál neki?
Hát az, hogy legyenek ismeretei arról, hogy mi vár rá. Tehát tudom, hogy ijesztő, és tudom, hogy... Mármint, hogy értem, hogy nem lehet, ameddig nem éli át, nem lesz valódi, de hogy azért igenis az jó, hogyha tájékozódik, és tényleg van egy szó, ami szerintem nekem az egyetlen egy dolog volt, ami segített az első időszakban, és az a szó, hogy elmúlik. Nagyon bagatell, nagyon, nagyon semmit mondó, lufi, de hogy ténylegesen igaz minden egyes nehézségre az anyasággal kapcsolatban, hogy elmúlik. És tényleg mindenki próbált mindennel vigasztani, és mindenre azt érztem, hogy vagy olaj a tűzre, vagy semmi, de az, hogy tényleg el? Tehát akkor nem az vagy innentől ez az életem, hanem ez most egy nehéz időszak, és akkor igen, ez elmúlik. Ja.
Jó, hogy itt voltál, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a Lélekben Rosszik Lindával és Fancsikai Eszterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben. Kadarkai Endre műsora.